Szeretettel köszöntelek benneteket. Gyerekek, előre jöttök? Aki bátor és előre jön, a végén majd kap valamit. Egy kis ösztönzés. Gyertek! Székesfehérváron egyszer az ígéretre az egyetemisták is előre jöttek. Mármint, hogy gyerekek is. Emlékeztek-e, hogy legutóbb, amikor itt voltam, a kisbékáról vagy a kutyusról mondtam nektek történetet? A kisbékáról. Örülök neki, hogy megjegyeztétek. Most, tessék? Most a kutyusról fogok, igen. Szeretitek a kutyust?
Igen.
Van kutyátok?
Igen.
Igen? Ó, de jó. És szokott nektek pacsit adni a kutyus?
Nem.
Nem tanítottátok meg. Hát a történet arról szól, hogy van egy báncsinak két kutyája. És megtanította mindegyiknek, hogy ha adnak pacsit, akkor kapnak jutalomfalatot. Na de a bácsi egyszer csak úgy gondolta, hogy az egyik kutyus kap jutalomfalatot, a másik nem. És legközelebb is. Az egyik kutyus nem kapott, csak a másik. Mit gondoltok, mit csinált a kutyus?
Elvette a másiknak az egyik.
Nem. Fogta magát, lefeküdt, és nem adott pacsit. Ha nincs jutalomfalat, nincs pacsi. Tudjátok, mit jelent az a szó, hogy igazságtalanság? Nem igazság? Mert ezzel tudjuk kifejezni ezt. Hogy nem igazság, hogy az egyik kap, a másik nem kap. És ti tapasztaltatok már igazságtalanságot? Nem tudod? És azt tudjátok-e, hogy mi volt a világon a legnagyobb, a legeslegnagyobb igazságtalanság? Most volt húsvét, és a legnagyobb igazságtalanság az volt az emberek részéről, hogy az is igazságtalanság, de hogy Jézus, amikor itt volt a földön, akkor
igazságtalanul megfeszítették.
Nagyon jó. Igazságtalanul megkorbácsolták, igazságtalanul tövis koronát tettek a fejére.
És még úgy is a keresztet kell húzni a földön.
És még a keresztet is vinnie kellett volna, de azt már nem bírta egy idő után. És mit gondoltok, hogy miért vállalta Jézus ezt a nagyon-nagyon igazságtalan, szeretetlen tettet? Mert hogy az emberek csúfolták, bántották, még arcul is köpték, mert szeret bennünket. Soha ne feledjétek el, hogy ennek a nagy igazságtalanságnak az a következménye, hogy Jézus megbocsátja a mi bűnünket. És mert Jézus elviselte a mi bűneink büntetését, és azt mondja, hogy én érted és helyetted vállaltam ezt az igazságtalanságot, mert annyira szeretlek téged. És a Jóisten segítsen benneteket, hogy soha el ne feledjétek ezt, hogy az Isten szereti a kisgyermekeket, a szülőket, a nagyszülőket, és mindenkit. Jó? És most akartok kapni ajándékot, vagy a végén? És fogtok vele zörögni, vagy odaadjátok anyának? És majd a végén kapjátok meg anyától. Gyertek ide. Gyertek ide hozzám, jó? Válaszol. Ilyen piros, annak ilyen gyümölcsös, melyik. Leszel. És a nagyobb kisfiút nem tudom, hogy hívják, ugye nem igazság, hogy nem kapsz, igazság? De ha ide jössz, akkor kapsz. Akkor majd a végén, hogy igazságos legyen végis. Kedves gyülekezet, én nem tudtam, senki nem szólt arról, hogy itt ilyen nagy lezárás lesz a városban. El tudjátok képzelni, hogy miből készültem? Abból, hogy ne aggodalmaskodj. Teljesen függetlenül, tehát nagyon aktuális. Nem. Nem, mert gondoltam, hogy valaki testvér valahogy csak ide vezet, ide segít. Hát egy kicsit a testvéreknek is körülményes volt, nem volt egyszerű, de előbb-utóbb csak ide értünk. Mit is jelent ez a kifejezés, hogy aggodalmaskodás? Ugye nem ismerjük a jövőt. Vannak dolgok az életben, aminek a megoldása bizonytalan, és valamikor félek valamitől, vagy féltek valakit valamitől, valakitől, és ennek a kifejezése az ember gondolkodásában az aggodalmaskodás. Mi lesz, ha... Milyen érzéssel jár együtt az aggodalmaskodás? Tessék? Szorongással, félelemmel, aztán egy idő után csüggedéssel, mert hogy az időjárás, az úterterelés, vagy akár a családi élet, vagy az iskola, vagy bármi előhozhatja az emberből ezt az érzést, hogy aggodalmaskodik. Olvassuk el Jézus szavait, Jézus tanítását ezzel kapcsolatban. Mert hogy sem a csüggedés, sem a félelem, sem a bizonytalanság érzése nem gyógyító hatású az emberi szervezetre. Káros. És az ember szeretne mindig a legjobb lelki, fizikai állapotban élni. Olvassuk el Jézus szavait tehát Máté Evangélium a 6. fejezetéből a 25. verstől. Jézus előtte felsorolt pár dolgot, és utána azt mondja, azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek, mit igyatok, sem a ti testetek felől, miben öltözködjetek. Vagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Mondtuk már valakinek azt, hogy ne aggodalmaskodj? Majd megoldódik. Könnyű kimondani? És amikor nekünk mondták, melyik könnyebb? Kimondani nagyon egyszerű. Főleg, ha hívőnek mondjuk. Jézus életében jelen lehetett volna az aggodalmaskodás. Volt rá oka? Lett volna rá oka? Ha arra gondolunk, hogy ő is családban élt, mennyire értették meg? Ugye Jézusban fiatalkorában is ott volt a mentő lelkületű szeretet. Olvassuk el Jézus élete című könyvben Jézus gyermekkorát. Olyan könnyű azt mondani, de hát én nem magam miatt aggodalmaskodok. Mások miatt. Segítek a másik emberen azzal, hogy aggodalmaskodok? Mindig a megoldás fele kell haladnunk. Ott volt a zsidó nép. Ugye miután Jézus erre az öntudatra ébredt, hogy ki ő, és hogy a zsidó nép az ő népe, hogy viszonyultak hozzá? Miért jött? Azt írja Ellen White a Jézus élete könyvben, hogy 12 éves korában az áldozat bemutatásakor ott Jeruzsálemben felismerte a küldetést. Felismerte, hogy ki ő, és mi a küldetése. És könnyű volt ezt a küldetést úgy végigvinni 30-33 éves koráig, hogy nem igen látszott, hogy egy olyan messiást várnak, mint Jézus. Aztán ott volt a 12 tanítvány. Jézus választotta ki. Ugye nyilván a Szentlélek vezetésével. Ugye egy tanítványnak mondta, hogy a rókáknak van barlangjuk. Biztos, hogy ezt akarod? És aztán a tanítványok bizonyították, hogy igen, mi vagyunk az elit. Mi aztán mindent tudunk, mindent értünk, igazán hívők vagyunk, ránk lehet építeni. Irigykedtek, féltékenykedtek, értetlenkedtek. És Jézus mégis túl tudta tenni magát, nem engedte, hogy ezek az érzések eluralkodjanak rajta. Nem véletlen, hogy Jézus kora reggel, még szürkületkor fölkelt és kiment, hogy egy csendes helyen imádkozzon. Nem véletlen, hogy a küldetését a keresztsége után egy 40 napos bőtel imádsággal, istenkereséssel töltötte, nem mintha addig nem lett volna kapcsolata az Istennel, hanem mert új erőre volt szüksége ahhoz, hogy a küldetését be tudja tölteni. Hogy semmi csalódás ne idézhesse elő benne az aggodalmaskodás érzését, ami lefele húz. Ugye egyetértünk ebben? Az aggodalmaskodás nem a probléma megoldása felé visz bennünket, hanem lefele húz. Bármiről is legyen szó. Mi az ellenszere az aggodalmaskodásnak? Hogyan juthatunk túl az aggodalmaskodáson? Képzeljétek el, nagyon érdekes volt, útközben olyan dolgok jutottak eszembe, hogy amikor én a férjem után jártam Pesten a kórházba, akkor mindig imádkoztam azért, hogy csak el ne tereljenek, mert különben gőzöm nincs, hogy hol vagyok Pesten. Na hát aztán itt se. Érdekes, hogy a Jóisten mikre, hogyan készíti fel az embert. Mi az ellenszere az aggodalmaskodásnak? Olvassuk el tovább a Máté evangélium 26. versétől. Azt mondja Jézus, tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, csak csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek? Hát egy kicsit olyan megalázó, mert azt mondja, hogy amikor aggodalmaskodunk, akkor kicsiny hitűek vagyunk. De körbenézek, mindenhol virág van. Az Istennek gondja volt rá, hogy a gyöngyvirágtól a labdarózsáig és a többi virágig mind-mind a maga teljes pompájában itt lehessen. Isten dicsőségére. Gondot viselt róla az Isten. Rólunk is fog gondot viselni? Ugye ismerjük az éneket, gondviselő jó atyám vagy, ó, én édes Istenem. És ha minden elhagyna is, ez nem változik. Hogy ő nem hagy el, nem marad el tőlünk. Ismeri minden problémánkat, minden nehézségünket, minden küzdelmünket. Meg akar győzni bennünket. Isten felé és a bizalom felé tereli a gondolatainkat. Amikor mi szeretnénk valakit meggyőzni valamiről, könnyű? Sokszor nagyon-nagyon nehéz. Sokszor olyan értetlen az ember, de nincs más módszer. Isten meg akar győzni bennünket, hogy ő gondot visel rólunk. Azt mondja, hogy ember, csak nézz szét! A természetben mindenhol ott van a nyoma. Egyik évben a diófák, ugye patak van előttünk, és mind a két oldalán diófa sor van. Elfagyott a dió. Kihajtott. Újra elfagyott. És újra kihajtott. Az Isten megmutatja, hogy ő nem feledkezik el az emberről. Megígérte, hogy lesz tél és nyár, a tavasz meg az ősz az úgy kimarad, és vetés és aratás. Olyan ígéreteink vannak, hogy nem kell, hogy aggodalmaskodjunk. És mégis ez az érzés időnként a hatalmába keríti az embert. Nagyon jó, hogy ebből a témából készültem, mert aggodalmaskodni nem aggodalmaskodtam, mert bíztam a testvéreimbe, hogy valahogy csak megoldják. Én nem tudom megoldani, tehát most másra szorulok. De az Isten azt mondja, hogy mindenek felett ott van ő. Aztán az Ábrahám-Izsák történetet szeretném felidézni. Lett volna oka bőségesen Ábrahámnak az aggodalmaskodásra, amikor Isten azt mondta neki, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj és áldozd meg őt. Ráadásul ott voltak az ígéretek, hogy Izsákban neveztetik néked mag, az utód, a nagy nép, majd a messiás. Mi a megoldás? Kedves gyülekezet, Zsidókhoz írt levél 11. fejezete válaszolja meg nekünk ezt a kérdést, mert Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében azt írja a Szentírás a 17. verstől, hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, megáldozta? Miért mondja az írás, hogy megáldozta? Hitáltal. Eldöntötte. Amikor felemelte a kést, akkor szólította meg őt az Isten. Hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy. De hogyan tudott idáig eljutni? Azt írja, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Voltunk már olyan helyzetben, vagy hallottunk már valakitől olyan kifejezést, hogy gondolkozni se tudok? Ugye? Létezhet ennél nehezebb élethelyzet, mint amikor Isten olyan feladatot ad Ábrahámnak, ami ellentétes még az Isten törvényével is. Hiszen bárányt kellett áldozni. Azért vitte Isten arra a területre Ábrahámot, hogy bemutassa azoknak a népeknek, hogy nem ember áldozat. Egyelőre bárány áldozat. Majd eljön a megváltó, akit a bárány jelképez. Hogy lehet ilyet feldolgozni? Soha senkitől nem kért Isten olyat, ami ellentétes az ő rendelkezésével, csak Ábrahámtól. Mennyire ismerte Ábrahám az Isten hangját? Mennyire volt Ábrahámnak szoros a kapcsolata Istennel? Isten megmondta, és utána már nem mondott semmit Ábrahámnak. Nem magyarázkodott Isten, és nem ismételte meg. Ugye mi sokszor, hányszor megismétlünk valakit, valamit. És Ábrahám gondolkozott. Tudta, hogy az Isten mondta. Gondolkozott, és arra jutott, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani. Hitt az isteni ígéretekben? Maximálisan. Azt mondta, hogy az Isten nem téved, nem tévedhet. Az Isten ígérete szikla szilárdan bizonyos. Mennyire fontos, hogy gondolkozzunk. Mert az ember életében az aggodalmaskodás előidézi azt, hogy az érzelem fölébe kerül a gondolkozásnak. Az érzelmek akarják irányítani a gondolatokat. Tehát, ha aggodalmaskodik Ábrahám, akkor nem tud gondolkodni. Azt mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hogyan ismerhetjük meg? Nagyon szeretem a Szentírásban a 10 parancsolatnak a bevezetését. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgaságházából. Isten bemutatkozik. Isten megismerteti önmagát velünk. Azt mondja, hogy én Úr vagyok, én nekem van hatalmam. Hogyan hozta ki Isten a zsidó népet Egyiptomból? Ugye rabszolgák voltak, kiadták a rendelkezést, hogy a fiúgyermekeket meg kell ölni, nagyon nehéz szolgaságban volt részük. És Isten egyszer csak megszólította Mózest, akit előtte elküldött, hogy megtanulja azt, hogy mit jelent az Istenre figyelni, az Istenre hallgatni. És nyilván a bárányok legeltetése mellett megtanulta azt is, hogy ne aggodalmaskodjon. Mert Mózesnek is nagyon nagy szüksége volt rá, hogy ne aggodalmaskodjon. És amikor Isten megszólította a fáraót Mózesen keresztül, a 10 csapás által bemutatta a hatalmát. Bemutatta azt, hogy nála van az erő, nála van a hatalom. És a csapások nem érték a zsidó népet. Nem tudom, mennyivel éltek különbül, mennyit felejtettek el abból, amire az Isten tanította Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a fiait. És Isten bemutatkozott nekik. És a bemutatkozásának a csúcspontja a 10. csapásnál a Páska. Amikor Isten azt mondta, hogy én oltalmazom az életeteket, az elsőszülötteiteket. de készítsétek el a páska bárányt, és legyen ott a jel az ajtón. Én úgy utólag szeretném megkérdezni, hogy hogy ünnepeltétek a húsvétot? Mennyire emlékeztünk arra a páska ünnepre, amikor Jézus megtörte a kenyeret, aztán elindult, mert hogy még húsvétkor is szabad, és ugye mi nem húsvétot ünnepelünk, nem a húsvét egyház által kijelölt napján ünnepeljük a húsvétot, hanem minden szombaton és minden nap, és az életünk minden percében, hogy van egy szerető Istenünk, aki szabadító Isten. Van okunk aggodalmaskodni? Bármiért is. Előbb-utóbb úgy is megoldódnak, ha pedig nem, akkor is az Isten tudtával történik minden az életünkben. Van-e akadály Isten előtt? Amikor vonult ki a zsidó nép, és már közel volt hozzá az ellenség, akkor egyszerűen egy felhő eltakarta őket az ellenség elől. Amikor ott volt a Vörös-tenger, utat csinált az ő népének. Aggodalmaskodtak? Miért hoztál ki minket? Most se előre, se hátra. És ebben a lehetetlen helyzetben is Istennek volt megoldása. Bizonyára többen ismeritek azt a viccet, hogy az ember a parkban olvassa a Bibliát, és hallelujázik. Halleluja, halleluja, dicsőség az Isten. És megkérdezi valaki, hogy miért? Hát mert ketté választotta a vörös tengert. És akkor mondja neki az illető, hogy az csak mese. Ott alacsony volt a víz, át tudtak ott jönni. Az ember visszamegy, tovább olvassa, és megint csak halleluja, halleluja. Most meg miért? Tudjátok mi a folytatás? Hát, hogy abba a pocsolyába meg hogyan fullasztotta bele az egyiptomi hadsereget. Van okunk aggodalmaskodni? Elnézést, nem szoktam viccet mesélni, de ez... Ez annyira kifejezi azt, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. És ott van az ígéret, erőt ad a megfáradottnak. Az erőtlen erejét megsokasítja. Lehet, hogy nem mindig fizikai erőt kapunk, amikor azt szeretnénk, de lelki erőt biztos kapunk annak elhordozásához. Főleg, ahogy idősödünk, és korlátaink lesznek, Isten tanít bennünket. És Ábrahám úgy gondolkozott az isteni ígéretek felől, itt van egy példa arra, hogy az Ószövetségben is ismerték a feltámadást, az Isten hatalmát, hogy képes az Isten feltámasztani. De az Isten ígérete nem hiúsulhat meg. A jelenlétben természetesen nem kapunk meg mindent, amit úgy kívánnánk, mert legyen meg a te akaratod, ez van a Szentírásban. De hogy az örök életet megígérte Isten, az olyan biztos, mint hogy a megváltót megígérte. És a megváltó eljött, itt élt, és betöltötte az ígéretet, hogy ő messiás megváltó lett. Példabeszédek könyve második fejezetében nem az aggodalmaskodás kérdéséről van szó, hanem a bölcsesség kereséséről. És aztán a második, tehát példabeszédek könyve második fejezetben azt írja, ha befogadod az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet hajtod, a te elmédet az értelemre. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Isten ismeret. És a bölcsességet honnan nyerhetjük? Ha befogadod az én beszédeimet, a Szentírás. A Szentírás olvasása, az azon való gondolkodás, az ígéretek, a tanítás befogadása a szívünkbe. Azt mondja, igen, ezért időnként küzdeni is kell, keresni, kutatni, akkor megérted az Isten félelmet, és az Isten ismeretére jutsz. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget. Pajzst a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja. És így folytatódik. Akkor megérted az igazságot, törvényt, becsületességet, minden jó utat, mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűsége lesz. Meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. Van gyógyír az aggodalmaskodás ellen? Isten azt mondja, hogy ha foglalkozunk vele, ha komolyan vesszük azt, amit ő mondott, amit ő tanított, amit ő kért, ami utat mutatott nekünk, akkor megértjük az igazságot, akkor bölcsek leszünk. És nem engedjük, hogy az aggodalmaskodás érzése az felülkerekedjen az értelmünkön, a józan gondolkodáson, a hitbeli gondolkodáson. És azt mondja, akkor a meggondolás őrködik feletted, és az értelem őrizni fog téged. Vágyunk erre az oltalomra, erre a védelemre. Azt mondja a Zsoltár, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Aztán azt mondja, hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Kérve kér bennünket az Isten, hogy bízzuk rá az életünket, hogy teljes bizalommal legyünk iránta. De ez csak akkor valósulhat meg, hogyha elfogadjuk, amit Jézus mondott, hogy olyan szoros legyen a kapcsolatunk Jézussal. Jézus így fogalmazott, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. És azt mondja, hogy hát a szőlővessző kell, hogy a szőlőtől legyen, mert különben nem tud gyümölcsöt teremni. Sőt, a szőlővesszőt meg kell metszegetni időnként, hogy több gyümölcsöt teremjen. És mik a gyümölcsök? A lélek gyümölcsei. És egy másik értelmezésben a gyümölcs, ti vagytok, mi vagyunk, amit Jézus kereszt áldozata terem. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy ne engedjünk az aggodalmaskodás érzésének. Ne feledjük, az aggodalmaskodás megbetegít, a bizalom gyógyít. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van. Sok mindent megpróbálhatunk emberileg megoldani, ügyeskedni, de a megoldás Jézusnál van. Nézzünk fel, hit és remény legyen bennünk mindenkor az Isten iránt, mert az Isten szeret, hordoz, mindent megtesz, hogy felkészítsen az ő örök hazájára, és mindent megtesz, hogy erőt adjon nekünk ahhoz, hogy ami vár ránk ebben az életben, azt tisztelettel és szeretettel tudjuk hordozni. Adjon ehhez erőt és kitartást Isten az ő kegyelme által. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 275-ös számú énekünk első-második versét, imádság után pedig majd a harmadikat. 275-ös.
Istenünk, köszönjük, hogy Te bemutatkozol nekünk, nem csak egyszer, hanem újra és újra. Eszünkbe juttatod ígéreteidet, emlékeztet szeretetedre, és megígérted, hogy Te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Bocsáss meg nekünk, hogy időnként mégis az aggodalmaskodás érzése el akar hatalmasodni rajtunk. Segíts, hogy tudjuk mindenkor felemelni rád a mi tekintetünket, hogy a mi életünkben is ne az érzések uraljanak és irányítsanak bennünket, hanem hitáltal tudjunk rád támaszkodni, benned bízni. Mert Te jóságos, könyörületes, irgalmas Isten vagy. Köszönjük ezt a végtelen szeretetet. Áldunk és dicsőítünk érte. Amen.
Élete, Uram, mert hogy a hőn, jön te hangodat, élet szülni érte.
Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Amen.